Mielőtt elkezdenénk az alkalmat, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk az Úrhoz, hogy legyen velünk ma. Köszönjük, drága mennyei atyánk, hogy összerendeztél bennünket, hogy ide hívtál minket. Köszönjük ezt a csodálatos sorozatot, amit kikészítettél nekünk ebben a fél évben is. Köszönjük, hogy beborultunk eléd. Kérünk téged, hogy csendesítsd el a szívünket, a lelkünket, a hét zajából, forgatagából szakíts ki bennünket, és állj középre, taníts bennünket. Tégy bennünket befogadóvá, alkalmassá az elménket, a lelkünket arra, hogy megértsünk téged ma is. Kérünk téged a Karcsiért, a te szent lelked vezesse őt, hogy az előadása arról szóljon, és azt mondja ő, amit te kívánsz nekünk tanítani. Így kérünk téged, a te szent fiadért, Krisztusért. Amen. Sok szeretettel köszöntöm Kovács Karcsit, és átadom neki a szót, illetve a hangot. Készültünk, Karcsi készült, és mivel ő ilyen kis nótázós, úgyhogy szeretnénk, hogyha egy pár éneket megtanítana nekünk, és utána majd fog kezdődni az előadás, úgyhogy lazulásképp énekelünk. Karcsi, te jössz!
Oh. énekelhetünk még egy éneket.
Találkozni jöttem veled, Istenem, jól ismersz engem, s mint tárom a szívem. Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem. Itt vagyok, Istenem, leveszel életem. Itt vagyok, Istenem, halljam hangodat. Itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akaratodat. Vágylak megismerni téged, Istenem, szent lelkeddel járni és élni szüntelen. Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem. Itt vagyok, Istenem, leteszem életem. Itt vagyok, Istenem, hogy halljam hangodat. Itt vagyok, Istenem, hogy legyen akaratodat. Találkozni jöttem veled, Istenem, te jól ismersz engem, s én kizárom a szívem. Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem. Itt vagyok, Istenem, leteszem életem. Itt vagyok, Istenem, hogy halljam hangodat. Itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akaratodat.
Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram, az erős lelket újíts meg bennem. Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram, az erős lelket újíts meg bennem. Nevess el engem a te orcád elől, szent lelket ne vonj meg tőlem. Támogass az engedelmesség lelkével, szabadításod örömét ad nekem. Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram, a te erős lelked újíts meg bennem. Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram, a te erős lelked újíts meg bennem.
Én kipakolok közben, szeretném ezeket használni, és amit kipakolok, hadd meséljem el nektek az nagyon izgalmas vonatélményemet, mert én 6-kor már vonaton ültem, hogy ide érjek. Van, aki még ilyen korán indult? Nagyon jó. Te merről jöttél? Én Debrecenből. Szarvas. Van még, aki nem Budapestről érkezett? Meg szabad kérdezni, hogy honnan jöttetek? Gyöngyöspata. Kecskemét. Ti? Aha, értem. Na, nem is gondoltam. Azt hittem, hogy budapestiek közé jövök én, a vidéki, de nagyon jó, hogy azért ebben az országban nem csak Budapest létezik, igen, hanem több város is, és ezek szerint sokfelé vannak az Úrnak emberei, akik vágyakoznak ő felé. Reggel, ahogy ültem a vonaton, nagyon érdekes volt, ugye készültem, tele voltam gondolatokkal, rendezgettem a papíraimat, olvasgattam, írosgattam, és aztán kicsit már bele is gabajodtam a dologba, és akkor úgy elkezdtem imádkozni, és hát az Úr kifordította a fejemet az ablakon kívülre, és arra döbbentem rá, hogy milyen gyönyörű világot teremtett ő nekünk. Körülbelül egy percet néztem, és ez alatt éppen egy ilyen erdős részen, hogy mondják ezt, ahol kevés van, szavanna, vagy ligetes, köszönöm szépen, ligetes részen mentünk, és hát legalább 6-7-8 nagyon szép madarat láttam. A Mátyás madártól kezdve a vörösvércséig valami nagyobb ragadozót, ráadásul a fészkében ülve, akkor nyulakat a mezőn, gyönyörű volt. És amiben igazán felismertem Isten dicsőségét, a növények. A kultúrnövények is ott voltak, később búzát, rozsot láttam, előtte pedig a réten ott virágok, és hát fák, nagyon sok fa volt, erdők vették ott körül a vasutat, és az volt a nagyon szép és nagyon érdekes benne, hogy mindegyik így állt, fölfele nyújtózkodott. Ugye, most mondhatnám azt, hogy mindegyik dicsőítette az Urat, ők nem választhatják azt, hogy valami más felé fordulnak és más felé nyújtózkodnak, és persze itt most mindenki mondhatná, mert biológiát tanultatok, hogy a túrót, fototropizmus, pozitív fototropizmus, hát meg lehet persze magyarázni, és nyilván Isten bölcsen elhelyezte a világba az ő fizikai törvényszerűségeit is, biológiai törvényeit is, így van. Teremtett egy napot, és a növényeket úgy alkotta meg, hogy a nagy többségük ugye a fény felé törekszik. De a hallófülű, a látószemű ember, ahogy a régiek mondták, mindenben Isten mesél nekünk. A fákkal, a virágokkal ezt akarja elmesélni, hogy szabad lehet, jó nekik és nekünk is fölfelé törekednünk, a nap felé. Parancsolj! Egyedül nem megy, köszönöm szépen. Igen, te már ezek szerint emlékszel rá, és nagyon jó is, hogy erről most nekem eszembe jut. A múltkor is úgy kezdtem én, hogy szabad így közbeszólni, megköszönöm. Ez nem megakaszt engem, hanem azt gondolom, hogy még jobbá teszi, mert egyedül nem tudok én sem mindent, de ha összeadjuk, akkor az mindig jobb. Na, így van. Tehát a Bibliában olvasunk erről, hogy így van. Az egész élővilág, ugye az állatok ugrándoznak, a halak a vízben fickándoznak, ahogy írja a Szentírás. Az egész világ dicsőíti Istent, és rajtunk kívül minden lény nem teheti ezt szabad akaratából. Egyedül mi kaptuk meg azt a szabadságot, hogy mást is csinálhatunk. De ahogy kinéztem az ablakon, annyira megkapott az a szépség, amit láttam, hogy nem is tudom, a vonaton lehet, hogy hülyének néztek, mert elmosolyodtam magamba, és nem bírtam abba hagyni, majdnem nevettem. Olyan szép volt az, amit láttam. Utána, ahogy a réteken, vagy a búza földeken, ahogy a szél egy kicsit meglengette a búzakalászokat, és ilyen lágyan simogató volt, olyan kedvem lett volna kimenni, és nem víz volt, úgyhogy nem vízzel járni, hanem ezeken a réteken járni egy kicsit mezítláv. Na, de nem csak ez történt velem a vonaton, hálát adtam és dicsőítettem Istent, hanem segítségül is kellett hívnom, mert nem is tudom, hogy előtte vagy utána. Talán úgy még izgalmasabb, ha azt mondom, hogy utána, és végül is ez így történik az életünkben, hogy előtte és utána vagyunk sok mindennek. De hogy utána, miután így feltöltődik az ember Isten élményével, Isten közösségének az örömével, rögtön képes vétkezni. Ez olyan döbbenetes, én nem tudom, ti tapasztaltátok-e már. Fel is írtam egy lapra, mert szerintem elfelejteném, mindegy, nem keresgélem, hogy mi történt ott, megint szinte egy percen belül. Nagy örömömbe gondoltam, hogy fokozzuk tovább, nem gondolja ezt az ember, nem ösztönösen nyúltam a kis motyóm után,
és hát véletlenül a cukrozzacskó találtam meg. A minap kaptam az egyik kliensemtől ilyen cukormázzal bevont mogyorót. Nagyon finom. Belenyúltam, megfogtam, és akkor jutott eszembe, hogy kell ez most nekem? Én többire, ha megtehetem, ha nincs túl nagy kísértésem, akkor gyümölcsöt eszek délelőtt, nagyon jól esik. Abban benne van minden, ami beindítja a szervezetet, ugyanakkor nem terhel meg. Ráadásul itt meg úgy azért jó is tartózkodni az evéstől, Istenre figyelni, úgyhogy kiejtettem a mogyorót a kezemből, és átnyúltam a másik zacskóba, amiben finom cseresznye meg megy volt, van. És rájöttem, hogy a témánknál tartok vastagon, mert hogy úgy vagyunk mi megalkotva, Isten így alkotott meg bölcsen bennünket, hogy a testünk az képes örülni, élvezetet átélni. Tehát örömre vagyunk mi megalkotva, csak a testünk az vak. Annak mindegy, hogy mitől, csak jó lesen. Ő neki a cukorka is jól esik, a cseresznye is most elég édes, úgyhogy az is ugyanolyan finom volt. Egy perc múlva már nem is emlékeztem a cukorra, noha ott nehéz volt kiengedni a kezemből. De lehet, hogy ha a földről veszek föl valamit, vagy inkább kísérlet, tudományos kísérlet, valaki más vette volna föl és a számba tenné, lehet, hogy ugyanúgy élveztem volna, hogyha az édes. Pedig lehet, hogy koszos a földről vette föl, és lehet, hogy mondjuk szaharin. Bár lehet, hogy van különbség megérezni az ízlelő bimbom. A testünknek az fontos, hogy jól érezze magát, hogy élvezze a dolgot, hogy incsiklandó legyen számára az, amit éppen csinál. Így vagyunk az élelemmel, az illatokkal, így vagyunk különféle testi örömökkel, közte a szexel is. A drogokkal is így vagyunk tulajdonképpen. Ugye a testünk az képes arra, hogy átéljen örömöket, úgy vagyunk megteremtve, hogy biokémiai, fiziológiai mechanizmusok segítenek ebben bennünket. De a testünket megint nem érdekli különösebben, és egyes emberek lélekben sem gondolnak bele, hogy most ezt a kémiai anyagot, amitől jól érzem magam, az idegrendszeren termelte, mert tudja termelni, mert úgy vagyunk megteremtve. Vagy kívülről vittem be kémiai szer formájában, legyen az alkohol, legyen az valamilyen illegális szer, a sokak által favorizált kenderből készített cigiben szervezetembe bejutó kannabisz, vagy legyen az a heroin, vagy lehetne sorolni, vagy az orvos által felé gyógyszer, ami pszichológiailag és biokémiailag is végül is nagyon hasonlóan működik, mint mondjuk a heroin vagy a kannabisz. Nem ezért tesz különbséget mondjuk ma Magyarországon a társadalom, hogy az egyiket tiltott listára tette és üldözi, a másikat meg szakember írja föl nekünk. Tehát a testünknek az a lényeg, hogy jó legyen, ellazítson, örömérzetet keltsen, ízletes legyen, finom legyen, és lehetne sorolni azokat a szavakat, amelyekkel illetni szoktuk azt az élményt, amit ilyenkor átélünk. Nem a testünk feladata az, hogy ellenőrizze, hogy mitől is örül. Az a lelkünk dolga. Na de erről talán majd a szünet után akarok beszélni. Most egy kicsit akkor tényleg a szex és drog kérdésekről, a deviáns magatartásainkról, ezt ígértem meg ugye a címben, vagy erre kértek föl. Hogy is van ez? Azt gondolom, hogy két olyan terület, ami attól érdekes, attól izgalmas, hogy igazából mind a két terület nem idegen az embertől, olyan értelemben sem, hogy van rendeltetésszerű használat. Másképpen úgy is mondhatnám, hogy Isten úgy teremtette meg bennünket, hogy ő teremtette be a világba a drogokat, és képesek vagyunk azok használatára. Úgy teremtett meg bennünket, hogy szexualitással látott el bennünket, képesek vagyunk a szexuális tevékenységre, ennek az örömeire. És Isten persze arról is beszél, hogy hol van ezeknek a helye, mikor van az ő áldása ezeken. De mint ahogy kezdtem, az ember ugye mindent a feje tetejére tud állítani, mindent ki tud forgatni, így ezt a két területet is. Amikor drogprevenciós órákat tartok fiataloknak, vagy akár tanáraiknak, mindig beszoktam dobni a poént, hogy hát én már használtam kokaint, és akkor így egyesek szeme így kezd el állni, mások szeme meg így kezd el állni. De aztán elmondom, hogy amikor ilyen nagy tűvel jött felém a fülorgégész, mert arcüreggyulladásom lett, és azt ide akarta bedugni, és nekem minden bajom lett ettől, akkor találkoztam a kokainnal, úgyhogy én nagyon örülök, hogy létezik kokain, mert ha őszinte akarok lenni, akkor igazán fájdalmat nem éreztem, mert előtte kokainnal érzéstelenített, és utána tört át csak azt a kis vékony rostacsontot, amin kereszt nem ragozom tovább, mielőtt elájulna bárki is. Na, nem fájt. De azért nem kaptam annyit, hogy úgy jobban is érezzem magam. El tudtam olvasni a kis üvegcsén, hogy kokain, és megbeszéltük a fülorgégésszel a dolgot. Tehát örülök, hogy Isten gondoskodott arról, hogy van ilyen anyag is. De ő nem bátorít arra bennünket, hogy ezt arra használjuk, amire egyre többen ebben a világban. Hogy valahogy olyan örömhöz jussanak, amihez igazából nem ezen az úton lehet jutni. Mert ezek a deviáns utak, ezek tulajdonképpen nem egy, hogy is mondjam, nem egy az ember által, vagy egyes pihent erkölcsőzök által kitalált gondolat az, hogy ezek nem jók, hanem mert az alkotónk az tudja, hogy mi az, ami igazán jó nekünk, mire teremtett. Tehát Péterrel, ahogy jöttünk, egy nagyszerű autóba ültünk be, és hát a Duna mellett mentünk, gyönyörűen csillogott a vízen a napfény, olyan kedvem lett volna úszni egyet, vagy bemenni, de eszembe nem jutott, hogy Pétert megkérjem, hogy a kocsiddal együtt menjünk már be. Egy darabig biztos tudott volna a víz tetején úszni az az autó, sőt, lehet, hogy az olyan szuper autó, hogy olyan jól zár, hogy fennmaradtuk volna, mond. Meglátjuk, megbeszéljük még, lehet, hogy addigra már lemegy a nap. Igen. És biztos benne is van a használati utasításában, tehát nem dőlt volna be nekem, hogy a Mazda vízi járműnek nem alkalmas, és még felsorolva egy-két dolog, vagy ha ezek nincsenek is felsorolva, de az igen, hogy mire alkalmas. És a végén ott a garancia egy, hogy ha erre használod, akkor garanciát is vállalunk egy ideig. Ugye a Biblia az egy ilyen használati kézikönyv és garancia levél, már Mózes könyvében ott van, és később is visszatérsz, hogy elődbe adtam az életet és a halált. Vagy a példabeszédekben a nyelv hatalmában van az élet és a halál. És Isten tanácsol is, hogy válaszd az életet. De szabad akaratunk van. A következményekben nem vagyunk szabadok. A választásunkban vagyunk azok, és Isten elmondja azt, hogy amit ő adott, az jó, mikor, hogyan, hol érdemes használni. Ugye a szexuális devianciákba beleástam magam, elővettem a pszichiátria tankönyvet, és 20 oldalon keresztül hát nagyon érdekes dolgokkal találkoztam újra, mert tudtam én ezeket, csak most jó volt újra felkészülni. Kiderült újra számomra, hogy milyen összetett és bonyolult dolog ez, az ember szexusa, az ember szexualitása. Egyrészt milyen sérülékeny. Azt gondolnánk, ugye a laikus azt gondolja, hogy hát ez a világ legegyszerűbb dolga, még csak nagyon tanulni sem kell, belénk van ez kódolva, mondja is ezt a világ, hogy hallgassunk az ösztöneinkre, és működni fog a dolog. Ugyanakkor egyre több a válás, amiben a szakemberek tapasztalatában az van benne, hogy benne van a szexualitás is, a szex megromlása a házasságokban. De nagyon sokan keresnek föl szexuálpszichológusokat, egyre többen, mindenféle problémával. Milyen ellentmondásos ez a mi világunk, mennyire Isten nélkül, mennyire bölcstelen az ember. Ha csak a plakát, végigmegyünk egy utcán, a plakátokat megnézzük, az egyik plakáton majdnem pucérnők hirdetnek valamit, a másik plakáton meg a Viagrát hirdetik. Lux Elvira, ő egy szexuálpszichológus, annak idején egyetemista koromban tanultam tőle néhány hétig, és most nemrégen a neten idekészülve találkoztam több írásával is. Az egyikben kritizálja azt a most úgy tűnik, hogy divattá váló jelenséget, most már Budapestre is elérkezett, a világ nagyvárosaiban térthódító divat, hogy hölgyek elég sok ruhadarabot levetve, akár teljesen mesztelenre vetközve sétálnak a városban, vagy mesztelenül fotóztatják magukat. Ugye azt mondják a téma kutatói, hogy ilyenkor valószínű, hogy arra plusz izgalomra vágynak ezek az emberek, amit ezek szerint, ezt érteszem hozzá, ezek szerint máshol, másképpen egészséges vagy jó úton nem tudnak megélni, nem tudnak megkapni. Ez így jelent nekik egy plusz örömet. Azt mondja a szexualitásunkhoz jól értő szakember, egyébként a Magyar Szexológiai Társaságnak is az elnöke, hogy férfiak lehet, hogy ennek örülnek, a nők azok kevésbé, de igazából, mondja ő, hogy lehet, hogy ez meglepő lesz, de a férfiakra sem jó hatással van ez a jelenség. Tudnélik, Isten bölcsen úgy teremtett meg bennünket, hogy mi férfiak a szemünknél fogva vagyunk elcsábíthatóak a szexre. Isten ezt azért teremtette, hogy amikor ő majd összead két embert, hogy azok egymás házastársai legyenek, egy életre elszövetkezve, ezzel megáldja még a kapcsolatukat, meg betetőzi, és utalok itt a Páhegyi Ferenctől, talán sokan láttátok már a Keresztény Házasság című könyvet, amiben az egyik keresztény grafikus illusztrációiban, ugye úgy látjuk a házasság Isten szerinti modelljét, hogy az egyik fala a háznak egy ház ábrázolja, aki az egyik fala elhagyja, ugye Mózes idézi Jézus is, amikor a Máté evangéliumában idézi ezt, hogy elhagyja apját és anyját, ez az egyik fal, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy test, és az egy test, tehát a tető szimbolizálja. Ugye ma a világ azt hirdeti, hogy kezdjük a szexel, meg azt ki kell próbálni. Na de az olyan, mint egy csúcsára tetejére állított ház, az elég billegős. Ha viszont megvan a két oldalfal, akkor jó azért, ha van rajta egy tető is, mert az élet viharai azok jönnek, áztatnak majd bennünket, a szél jönni fog, az öregedés, a betegség, csúnyul a feleségem, én mindig szép maradok, de hát mit csináljunk? Ezek mind-mind támadják majd a kapcsolatunkat. És most bocsánat, egy kicsit már érzem, hogy kezdek csapongani, megpróbálom összeszedni magam, de eszembe jut egyetemista korunkba, ez pedig 24 éve volt, az egyik barátommal beszélgettünk, hogy ő már vágyik a házasságra, mondta, csak azt nem tudja elképzelni, hogy egy nővel hogy lehet 20 éven keresztül együtt élni. Örömmel jelentem, hogy 22 éve vagyok házas, néhány hét múlva ünnepeljük a házassági évfordulónkat. Úgyhogy most már szívesen beszélnék vele erről, hogy lehet. Persze, amikor 7 éves házasok voltunk, a 7 éves krízis minket is utolért, de ez azzal a szerencsével járt, hogy ebben az évben találtuk meg Krisztust. Mind a ketten. Ez is nagy áldás, hogy szinte egy időben. És onnantól ő újította meg a házasságunkat. Úgyhogy 15 éves házas voltam, amikor újra nősültem. Elvettem a feleségemet még egyszer, csak akkor már elmentünk a templomba is előtte. Az akkori hitemnek megfelelően messze elkerültem. Lehet élni 20-40, nem tudom, Sára és Ábrahám hány éves volt, amikor szexuális kedvük támadt, és ennek gyerekáldása is lett. 90 évesen, ugye ezt olvassuk. Tehát Isten ajándékozta ezt nekünk, csak nem mindegy, hogy ugye, hogy is kezdjük, hogyan is csináljuk. És Isten azt mondja, hogy halálos elkötelezett szövetségben még egy áldásként, és nem csak pusztán örömforrásként, hanem például megismerési forrásként is. Egy csodálatos megismerési lehetőség. A Biblia Károli fordításban elég is adja ezt, amikor azt mondja, ugye, hogy a szerelmes pár szerelmi együttlétét, direkt most nem szex vagy más szinonimákat mondok, úgy mondja, hogy megismerték egymást. Ugye Mária azt mondja, hogy hogyan lehetséges az már, mint hogy áldott állapotban vagyok, hiszen én férfit még nem ismertem úgy. De azt hiszem máshol is előfordul ez, hogy a megismerés szót használja a szexuális együttlétre a Biblia. És valóban Isten nem pusztán egy, úgyis nagyon jó, nem véletlen a deviancia egyik fő területe a szex, de ő ettől sokkal többet adott nekünk. Egy személyes tartalommal bíró testi egységet, aminek csak egy része az, hogy a testünket használjuk benne, és ez örömöt jelent. Na, de sok ubancból, most már félreágazásból visszatérve, tehát egészen oda szeretnék visszatérni, hogy cukor helyett aztán választottam a cseresznyét, és már éppen kihúztam magam, amikor amikor meg arra jöttem rá, hogy most meg már nagyon mohón kapkodom a cseresznyét, mert jó esik. És akkor elgondolkoztam azon, hogy hogy is van ez? Miért bűn az, hogyha sok cseresznyét eszek, hiszen finom, megmostam tiszta, mi ezzel a baj? És ugye azt olvasok, hogy a Szentlélek gyümölcse a mértékletesség. Na de biztos, hogy ez a cseresznyére is vonatkozik, uram. Kezdtem ott gondolkodni tovább. És kezdtem megérteni valamit, amit majd mindjárt elmondok, de még ez egy percen belül zajlódott le, a másik egy perces csodálatos élmény után, ez a bukás sorozat, tehát cukorka, aztán mohóság. Na ennek is kezdtem örülni, hogy a mohóságomat is le tudom gyűrni. Figyelek én rád, uram, vezess csak tovább. És akkor hát észrevettem, hogy milyen csinos fiatal hölgyek ülnek a fülkébe, és mire észbe kaptam már, nem is mondom el, hogy miken gondolkodtam, mielőtt még itt kizavarnátok, hogy keresztények közé ilyen ne jöjjön. Akkor ezen megint észhez térve imádkoztam, hogy hát uram, könyörüljél már rajtam, és segíts. Kinéztem az ablakon, hát vesztemre éppen nem lehetett jól látni, tükröződött, valahogy olyanok voltak a fényviszonyok, és ott is a szomszéd széken ülő hölgyet vettem észre. És azt értettem meg igazából, mert Isten tényleg mindenen keresztül tanít bennünket. Tehát egyrészt eszembe jutott nagyon sok lelki gondozottam, akik azt mesélik el, hogy attól nagyon nehéz, hogy amint egy bűnükre rájönnek, nyomja őket a bűntudat. És sokszor a szexuális devianciában, vagy akár a drog devianciában is ott van a bűntudat is. Mit csinálok én? Még az Isten nem ismerő ember is érzi valahol, ugye ő belé is Isten belültette a lelkiismeretet, hogy ez valahogy nem stimmel. Noha a világ most nagyon el akarja velünk hitetni, hogy rendjén van ez. De az Istent ismerő embernek meg duplán nehéz, mert rögtön ránehezedik, hogy ez nem Isten szerint való. És mit csinál ilyenkor az ember? Az az ember, aki megrögzötten maga akar menni a saját feje után, akkor elbújik Isten elől. És persze a nagy ellenség is rögtön súgdos, hogy te akarsz Istenhez fordulni, hát csak az elmúlt percben miket csináltál. Ezért nagyon fontos nekünk megismerni Istent. Jézus egyet mondott el a főpap imájából ott az utolsó éjszaka, egy tettére utalt vissza, hogy Atyám, megismertettem a te nevedet velük. Mert téged ismerni az az örök élet. Sokáig én ezt nem értettem, hogy ilyen tanításokat vár az ember, hogy így kell csinálni, úgy nem kell csinálni, ilyeneket mond, ennyit mond. Istent ismerni az az örök élet. Vagyis ismerni az ő jellemét, az ő gondolkodását, gondolatait, rólunk való gondolatait, irántunk való szeretetét, hűségét. Hát ezt ismerni tényleg az örök élet. Kell is hozzá egy örök élet, hogy ki tudjuk ismerni, de ez az, ami meg is tart bennünket. És az egyik gondolata Istennek, hogy amint felismered a bűnödet, egyrészt tudj róla, hogy ha már az enyém vagy, de ha még nem az enyém vagy, akkor is én dolgozok azon folyamatosan, hogy felismerd. De nem azért, hogy elbújj, hanem hogy ide gyere. És ha felismerted, ismerd is be. Érts velem egyet. Mert én vagyok egyedül, aki igazán meg tudom mondani, hogy mi az, ami az életet szolgálja, és mi az, ami a halálba visz. Ez utóbbi nem tőlem van, tehát bűn, mert ugye első jelentésében a hamarcia görög szava, ha van itt teológus, akkor talán segíteni tud nekem, én tőlük hallottam, ugye a hamarcia szóval jelzi az új szövetség a bűn szavát, amit mi bűnre fordítunk, azt az íjászok mondták, amikor nem a tízesbe talált a nyílvessző. Tehát a bűn az céltévesztés. Másképp fogalmazva, amikor Istentől független vagyok, elszakadtam tőle. Majd ebből jönnek az erkölcsi vétségek is, amire mi sokszor a bűn szó alatt gondolunk, de első jelentésében ennyi, hogy most Istenhez nekem semmi közöm. Lehet, hogy a legnagyszerűbb emberi cselekedetet hajtom végre, Isten azt mondja, hogy bűn. Mert nem tőle indul. Nem az ő áldása van rajta. Ő pedig azt mondja, hogy ha felismersz ilyet, rögtön gyere oda hozzám. Szégyelheted azzal, nincsen baj. Az a én általam beléd teremtett jelző eszközöd. Tehát nem kell haragudnunk, hogy mi tudunk szégyenkezni, hogy tudunk szorongani, félni, undorodni. Ezeket Isten ajándékozta nekünk, hogy éljünk velük. Mint ahogy a tükörrel is reggel belenézünk, és nem olyanok vagyunk, mint a gonosz mostoha, hogyha a tükör nem azt mondja, hogy te vagy a legszebb, akkor összetörjük. Nagyon hálásak vagyunk a tükörnek, még le is takarítjuk, hogyha párás, megnézzük benne magunkat, helyre tesszük, és megyünk tovább. Egyik embernek se jut eszébe, hogy összetörje a tükröt, mert csúnyát lát benne. Ezt mondja Isten, hogy nézz az én igémnek csodálatos, a szabadság tökéletes tükrébe, lásd meg benne magad, és fordulj hozzám, mert én segíteni akarok. Én vagyok a te fodrászod, kozmetikusod, gyógyítód, szabadítód, mindened én vagyok. És mivel ennyire szeretlek, ezért nem fogok rád telepedni. Szabadon hagylak, elmenni is. Néha belegondolok, hogy hogy fájhatott Jézusnak, amikor mondjuk a gazdag ifjút elengedte. Ez egy nagyszerű srác volt, törvény szerint élt, megkapirgáljuk. Lehet, hogy ott is lehetett volna még miből tisztulni, de ugye a felszínen Jézus nem bántja meg nagyon hirtelen, gyorsan, de azért mégis rátapint a gyenge pontjára, akkor még annyit tegyél meg, hogy a vagyonodat add oda értem. Vagyis ki neked a fontosabb? Bármi más, mondjuk neked éppen a pénzed? Vagy én? Aki én tudlak megáldani pénzzel is, mert ha ismerte volna az írást, ugye a gazdag ifjú, pedig ezzel büszkélkedett, akkor tudta volna idézni, hogy adjátok be nekem a tizedet, és én megáldom a ti munkáitokat. Na, mielőtt a gazdag ifjúról jól lerántanánk a lepedőt, inkább beszéljünk magunkról, mert az Istennek kedvesebb. Többször megtapasztaltam, hogy amikor sok pénzem van, akkor rögtön terveim vannak, hogy mit kéne vele kezdeni, és elfelejtkezek arról, hogy lehet, hogy Isten nálam tett le olyan pénzt, amit nem nekem szánt, hanem rajtam keresztül másnak. Ha kevesebb pénzem van, akkor valahogy könnyebben eszembe jut ez. Ez olyan döbbenetes. Többször megtapasztaltam, hogy amikor már nagyon csak magamra költöttem a pénzt, akkor csinált is Isten körülöttem olyan bajokat, amire kellett is a pénz. Elromlott a kazánunk, az autómat dupla pénzért kellett megjavítatni. Persze lehetne ezeket mondani, hogy most mit kötöd ezeket össze, hát az úgyis bekövetkezik. De érdekes módon ilyen időszakokban. Amikor kevesebb pénzem volt, mégis eszembe jutott, hogy lehet, hogy másnak még kevesebb van, és esetleg ő neki az életben maradásra kell, akkor érdekes módon nem az ölembe hult a sült galamb, hanem olyan munkát kaptam, amire nem számítottam. Egyszer volt olyan, amikor már nem volt nagyon pénzünk, és a feleségemmel imádkoztunk, és eszembe jutott, hogy egy munkát végeztem én, amit még nem fizettek ki. És még mielőtt bementem volna a kollégámhoz, ő jött, hogy te Karcsi, megjött a pénz. Adhatom neked? És a világ ilyenkor azt mondja, hogy milyen bolond ember ez összeköti Istennel, hát semmi köze ez, ezek véletlenek, meg nem tudom, meg te dolgoztál meg érte. Én meg hálát tudok adni azért, hogy Isten gondoskodik rólunk. Ígéretéhez hűen. Sokszor fölülmúlja az értelmünket, nem ez a baj, nem kell nekünk mindent megérteni. Az engedelmességen áldás van. Na, visszatérve, van még egy negyed, 10 perc mondjuk szünetig. Jól mondom, Péter? Jó. Majd jelezzél nemzetközi jelzésekkel. Visszatérve a devianciákhoz. Én nem akarok nagyon bőven és nagyon kielégítően foglalkozni ezek bemutatásával, mert azt gondolom, hogy talán a többségünk lehet, hogy mindenki azért jött ide, mert élni szeretnénk és jól élni. Jézus ezt ígérte meg, hogy azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. Nem gondolom, hogy anyagi bőségre gondolt, inkább lelki és főleg szellemi, bőséges kapcsolatra mindenhatóval, és akkor megvan mindenem. Vagyis ahhoz, hogy ezt jól tudjam csinálni, fontos tudni bajokról, csapdákról, de nem azokat kell nagyon jól ismerni, hanem az, hogy kell élni, hogy kell jól élni. Na, de azért mégis most szünetig egy pár szót a devianciákról. A címben talán az volt benne, hogy homoszexualitás, meg pornó függőség a magyar társadalomban, valahogy így volt ez megfogalmazva. És majd fogok bővebben beszélni arról, hogy miért ragad ez meg sokakat. Most csak annyit akarok mondani, hogy egyre többeket ragad meg, a mindenféle szexuális deviancia is. A pszichiátria, a tudomány az azt mondja, hogy a szexualitás az egy egészséges, normális dolog, az emberhez tartozik, de van egy olyan határ, amin belül egészséges az irányultsága ennek a szexualitásunknak. És ez többnyire az egy másik emberrel és egy másik nemű emberrel. A tudomány az arról nem szól, hogy házasságban vagy azon kívül, de azért megjegyzi, hogy különösként vagy nem nevezi néven devianciának, elhajlásnak a normálistól, de mégis megjegyzi, hogy egyre többen házasságon kívül gyakorolják. De itt elhallgat, mert az ő dolga nem ez, hogy megítélje, ez lehet, hogy egy másik tudomány, vagy a világembere számára inkább csak erkölcsi kérdés, ami nem tudomány. Na mindegy, tehát egy másik ellenkező neművel való együttlét, és olyan együttlét, ami talán még ennyit lehet mondani, ami mindkét fél számára örömöt és megelégedettséget jelent, amiben nincs olyan, ami ellen tiltakozna, vagy rosszul esne bármelyik fél is. Nagyon érdekes, hogy szexuális rendellenességek egyik csoportja, több csoport is van, de az egyik csoportja a parafíliák, ugye para az mellé, a filia szeretet, tehát a mellékszeretés, amikor nem az egészséges, normális kereten belül, tehát deviál a normálistól a szexuális késztetésünk, vágyunk. Azt mondja erről, hogy tulajdonképpen sokszor az egészséges szexualitás keretein belül is megjelennek ezek. De mértékkel, és valóban belül maradnak a határon. Nem is olyan könnyű határt vonni. Ugyanakkor, amikor csak ezen a módon jut valaki kielégüléshez, vagy csak ezt az örömöket keresi, amit majd mindjárt felsorolok néhányat, amit ezek jelentenek, akkor az már túl van az egészségesen és beteges. Ugye az egyik ilyen például, onnan jutott az egész most eszembe, hogy a szadomazohizmus, ahol is többnyire, ha jól találnak párt egymással, akkor az egyik a szadista, a másik a mazohista. És mindketten jól járnak, mert a szadistának azok az örömet, hogy fájdalmat okoz, és mondjuk ez összekapcsolva a szexel, a mazohistának meg azok az örömet, hogy fájdalmat élhet át. És egy másiktól. És akkor hol van a beteges határ? Hát talán akkor ott, hogyha mindig csak így tudnak örömet átélni. De nagyon érdekes, a neten keresgéltem, az sem volt könnyű, úgyhogy miattatok itt most nagy áldozatot vállaltam, így hangzana ez nagyon kegyesen, őszintén meg aztán le is fogok bukni, de lássátok, hogy pirulok, keresni fogom az anyagot, ja itt van, akkor nem tudok lebukni. Hát ez megint egy nagy kísértés volt. Elkezdtem keresgélni ilyen anyagokat, és akkor elég sok ilyen pucérnés képre találtam. Most megint mondhatnám azt, hogy örültem, mert bebizonyosodott, hogy egészséges vagyok. Mert ugye Lux Elvira azt mondta, nem is tudom, befejeztem azt a gondolatot, hogy ez azért nem jó a férfiaknak, nem fejeztem be. Azért nem jó a férfiaknak, amikor pucérnőket látnak, mert Isten úgy teremtett meg, hogy erre én beinduljak. Ugye odáig jutottam csak el, hogy a férfi a szemén keresztül indul be. Rendjén is van a dolog. Csak hát elég kellemetlen, meg kínosan mondjuk például itt indulnék be, vagy a vonaton, vagy az utcán sétálva. És nem azon a helyen, ahol viszont ideje van, helye van. Mondjuk azt mondja az ige, hogy mindenképpen tisztességes a nászágy. Tehát az Istentől férj és feleségé lettek egységében, a testiesség is ott van. És ott az a jó, ha be tudok indulni. Vajon, ezt már én rakozom Lux Elvira szavát, vajon nem azért kell ennyi Viagra reklám, meg ennyi szexuálpszichológus, mert máshol fecséreljük el, pazaroljuk el a szexuális vágyainkat. Akár a képernyő előtt. És aztán ott, ahol meg kéne, ott meg már nem működik. Mert hogy ez automatikusan, ugye amikor olyan helyzetben vagyunk, ahol nem szerencsés, hogyha hagyom, hogy felizguljak, akkor automatikusan beindul az én védelem, és akkor kialakul egyfajta gátlás bennem. Legátolja ezt a egyébként természetes, normális folyamatot. Csak aztán ennyire nem erre teremtett meg Isten, hogy ezt is tudjuk szabályozni, hogy most gátlódjon, most megjöhet. Hanem úgy megtanuljuk a gátlást, hogy ott sem fog menni. Ezt mondják el a szexuálpszichológusok, hogy egy javarésze nem direktbe szexuális probléma, amivel elmennek hozzájuk a párok, hanem kapcsolati probléma, érzelmi probléma. Azt kell rendezni. És többek közt ez az egyik, hogy ugye a régi parasztasszonyok mondták, mindegy, hol éhezik meg, csak hazajöjjön enni. És nem a vacsorára gondoltak csak, hanem a utána való örömökre is. Lehet, hogy akkor ez még működött, mert az állig begombolkozott asszonyok a nyári melegben is, azt mondjuk rá, hogy vagy trüdek, vagy bolondok, Hát miért ne lehetne jól lengén levetkőzni, hogy átjárjon a szél? Hát igen, ám csak lehet, hogy ez a divatunk vagy kultúránk megváltozott, de az ember nem. Ma, a 21. században a férfiak ugyanúgy attól indulnak be, amit látnak. Tehát minket véd, és közvetetten pedig a hölgyeket is védi, hogy a megfelelő helyen ott működjön a dolog, az, hogyha nem takarják nagyon ki magukat, és ezzel nem ingerelnek fel bennünket. Lehet, hogy szünet előtt egy kérdéssel fejezem majd be, most elmondom, mert el fogom felejteni a kérdést. Szerintetek kit ér nagyobb kísértés az utcán? Férfiakat vagy a nőket? Illetve kik milyen kísértésért? Lehet, hogy érdemes lenne szünetben egy kicsit erről beszélgetni, meg majd lesz egy bő órák is, amikor tudunk majd beszélgetni ezekről. Na, tehát visszatérve, ugye azt mondja a szexuálpszichológus, hogy nem jó ez, legátlódik, és aztán nem tudja ezt ilyen finoman szabályozni az ember, hogy ott, ahol helye van, ott gátlások oldódjanak, máshol meg csak működjenek jól. Úgyhogy kárunkra van. És hát ezt tapasztaltam meg valóban készülve az előadásra is, de amit még fel akartam most olvasni, találtam például egy cikket a pornóról. És akkor még a szünet előtt erről egy pár szót. Ez a cikk, ez méltatja, felemeli a pornót, és hadd mondjak most egy megbotránkoztatót, nincs is ezzel semmi baj. Fontos nekünk keresztényeknek úgy gondolkodnunk, hogy mielőtt azzá lettünk, mi is a sötétségben jártunk. Azért, mert valaki a sötétségben jár, ne haragudjunk rá, ne háborodjunk föl rajta. Féltsük őt azzal a mentő szeretettel, amivel Krisztus minket is féltett, amikor még a sötétségben voltunk. A világ keresi ugyanúgy, mint mi is, hogy mitől tudna boldog lenni, erről fogok majd beszélni talán legutoljára. Tehát keressük mindnyájan. Ő most talált valamit. Elő volt téve, mert a nagy ellenség az kezdettől fogva tudja jó, hogy mi az a lép, amire, mint légy, bukik az ember, mivel lehet bepalizni. És persze azt is tudjuk mi keresztények, hogy az ő csaliában, ami nagyon finom, tehát nem valami rossz dolog, mert különben nem egy hal sem menne a csalira, ha az nem finom lenne, csak a csaliban ott a horog. És nincs ez másképpen velünk sem, és az ördög csaliával sem, abban mindig ott a horog. És nem azért akar kifogni bennünket, hogy jaj, együttműködve velünk valami nagyszerű dolgokat csináljunk. Azt mondja Jézus róla tömören, hogy kezdettől fogva emberölő volt. Az ő célja, hogy elpusztítson. Ha már neki pusztulnia kell, minél többeket magával rántson. Isten viszont nem fog sose kipecázni. Ő tényleg tiszta táplálékkal, a szeretet táplálékával csalogat. Csalogat. Ezt kínálja nekünk, mint egy jó svéd büfés. Itt is azt hiszem svéd büfé lesz, nem kötelező enni. De kedvesen finomakat tettek ki a munkatársak, olyanokat, ami incsiklandó, reménység szerint nem mérgezett. Nem volt itt a gonosz mostal köztük, hogy almát tegyen ki félig mérgezetten, megehetjük. De senkinek nem kötelező. Ha valaki bőjtől, tegye azt nyugodtan, szabad belőle enni, mértékletesen, hogy nekem is maradjon. A horog az ott van az ellenség csaliába. És a világ megtalálja most a pornót, egyre több filmben látunk szexuális, deviáns magatartást, úgy feltüntetve, hogy hát az a hétköznapi élet része. És a pornóról ilyeneket mond, hogy hát ha tetszik, ha nem, egy pár mondatot idéznék, a pornónak nagyon is sokat köszönhetünk. Tömeges elterjedése legalább akkora felszabadító és formáló erővel bír, mint annak idején a szexuális forradalom. Mi nekünk keresztényeknek arról is megvan a véleményünk, de amit az előbb akartam mondani, hogy fontos és jó, ha megítéljük ezeket a dolgokat. De ne a világot, a világban élő embertársainkat ítéljük el érte, hanem tudjuk, hogy ez a nagy ellenség műve, aki kihasználja a mi gyöngeségeinket, vágyainkat, és tudjuk azt, hogy ők keresnek valamit. Semmi baj ezzel. Egész a szexuális orgiákig mondom, hogy semmi baj ezzel, mert keres valamit az ember. De ami tudjuk az igazit, akkor segítsünk nekik abban, hogy ismerjék fel ők is, hogy az csak plágium, az csak utánzat, az nem ad annyit, mint amennyit ígér. És hogy ismerjék meg ők is az igazit, amire mindnyájan vágyunk, akkor is, ha nem tudjuk. Na, mit is zenged ez a pornó dicsőítő cikk? A szexuális a szexualitás értelmezési lehetőségei mindenképpen kitágultak a pornó segítségével. Így van. Sajnos talán pont a kereszténység félreértelmezéséből fakadó bűne, mármint Isten üzenetének félreértelmezéséből fakadó bűne az, hogy a szexet sokáig letiltotta. És maximum a szaporodásra, az utódnemzésre tartotta fenn, arra se túl tisztességesen. Isten üzenete nem erről szól. Az énekek éneke az nem csak átvitt értelme, hanem az úgy direktbe is igaz. Hogy Isten gyönyörködik abban, hogy egy férfit és egy nőt együtt akar látni. Mert csodálatos módon ki tudja ezzel ábrázolni ebben a világban látható, fogható módon azt, ahogy ő szeret. Ahogy, ha Isten szerint, Isten terve szerint működik egy házassága, hogy ki tudnánk mi ezt ábrázolni. Mennyi baj van ott is, a keresztény házasságokban is. De vissza a pornóhoz. Tehát, igen, az tényleg lehet benne jó, hogy többet merünk róla beszélni. Fontos, keresztényeknek is fontos beszélni erről. Mert ez Istennek egy még mindig talán nem teljesen kicsomagolt ajándéka. Az ajándék meg mire való, ha nem csomagolunk ki. Az egyik családtagom volt olyan, hogy örült, megkapta, puszit adott és letette az ajándékát. Mi meg ott láttuk, hogy csomagold már ki, hát mi annak akarunk örülni, és hiszem, hogy Isten is, hogy lássuk, ahogy kibontod és még jobban örülsz, mert talán eltaláltuk azt, ami neked jó. Ő biztos eltalálja, ő tudja, hogy mi nekünk a jó. Na, mit mondanak még itt? Ha sok ilyet látunk, egyre természetesebbnek hat, és egyre kézenfekvőbb a gondolat, ki kéne próbálni. És ehhez későbbről hadd idézek most ide egy másik mondatot, hogy igen, ezzel fejeződik be a cikk. Erre azért keresztényként már érdemes felfigyelnünk az előző mondatra, meg erre, hogy a pornó végre rádöbbenthet bennünket, hogy bűnös gondolatok nem, csak elnyomott fantáziák vannak, s ha az azonos nemű partner látványától jövünk izgalomba, még nem vagyunk homoszexuálisak. Ez az utóbbi része akár igaz is lehet, mert mint ahogy mondtam, a számnak mindegy, hogy a cukros mogyorót teszem bele, a cseresznyét teszem bele, vagy egy mű rágógumit teszek bele, egy műcukorkát, amiben szinte semmi természetes a testemet építőanyag nincs, de finom édes, neki mindegy, neki jól esik. Valóban akár nem biztos, hogy ez abnormális, hogyha akár beindul egy izgalmi folyamat akkor, hogyha mondjuk deviáns szexet látok. Ez még önmagában nem lenne probléma, és tényleg nem kell azt gondolnom, hogy akkor én biztos homoszexuális vagyok. De a mondat első fele az viszont nagyon izgalmas, ugye ez mindig a sátán taktikája. A pornó végre rádöbbenthet bennünket, hogy bűnös gondolatok nem, csak elnyomott fantáziák vannak. A tudomány, mondjuk az én tudományom, a pszichoanalízis leginkább, az tulajdonképpen ezt mondta ki, hogy hát igazából nagyon sok minden, amit mi bűnnek tartunk, tekintünk emberek, az nem is bűn. Mert ha nem ártok vele másnak, és az ember azért nem lát sokadlagos következményeket, rövid távon meg ugye a horgot nem látjuk, így is lehetne mondani, csak a csalit, hát az meg finom, hát mi a baj vele. Na szóval Freuddal elkezdődött, vagy tudomány oldalára is megerősödött a szexuális forradalom, és ennek a folyamatnak egy döbbenetes, még további kiterjesedése, hogy a pszichiátriai társaság, az amerikai pszichiátriai társaság korábban ugye betegség kategóriában sorolta a homoszexualitást, a leszbikusságot, és a homoszexuálisok egyre erősebb nyomására, tehát politikai, nem tudományos megfontolásból, politikai megfontolásból a Honoluluba tartott, nem tudom mikor tartották ott ezt a konferenciát, akkor kivették a betegség kategóriából. Ma nem úgy tartják már nyilván, hanem mint szexuális irányultságot. Én rólam azt mondják, hogy rendben van minden velem, én heteroszexuális vagyok, én a másik nemhez vonzódom, ugyanúgy rendben van azzal az embertársammal, aki az azonos neműhöz, ez csak egy irányultság. Az igaz benne, hogy tényleg nem betegség. Nem tudok most belemenni a mai napon, ha valakit érdekel, utána lehet ma már olvasni. Egyébként a Új Remény Alapítványnak van is erről egy jó könyve. Don Schmeyer írja, megelőzés, megelőzés, megelőzés. Ez azt hiszem egy éve jelent meg. Nagyon jó átfogó tanulmány arról, hogy hogyan is alakul ki. Hogyan vezet akár a család, a nem jól működő család oda, hogy egy tagja nem homoszexuális legyen, mint ahogy olyan sincs, hogy a családom tette alkoholistává, ilyen nincs. De sok mindent megtettek azért, aminek lehet ez, hogy is mondjam, abba az irányba nyom, de attól még mindig az én választásom marad. Tehát tudom ajánlani ezt a könyvet, akit esetleg jobban érdekel, mivel a megelőzés a címe értelemszerűen arról szól, hogy keresztények mi hogy tudunk segíteni. Nagyon sok hasznos jó gondolat van benne. Na tehát kivette a társaság, a pszichiátriai társaság a betegségek kategóriájából, és ezeket ma már csak irányultságnak nevezi. A parafíliák, vagy mi is a másik neve régen, ahogy nevez, perverziók, azok azért továbbra is megmaradtak a tudomány szempontjából betegség kategóriának, de lehet, hogy ezekben a kérdésekben igazán csak az Istentől kapott világosság tud bennünket vezetni, hogy mi az, ami őtőle való és ezáltal jó, és mi az, ami pedig beteges, és innentől mindegy, hogy bűnnek, betegségnek, másságnak, nem tudom minek nevezzük, ha nem Istentől való, az úgysem jó, és az ő megoldása erre soha nem az, hogy aki ilyet csinál, az vesszen. Az örök élet szempontjából igen, ha ebből nem térek meg, akkor elvesztem az én választásom alapján. De amíg élek, addig Isten folyamatosan hív engem, hogy térjek meg belőle, mert ő nem gyönyörködik a bűnös halálában, hanem azt akar, hogy minden ember Isten ismeretére jusson és éljen. Ez egy olyan szép végszó volt.